Kedves testvéreim, ezt a gyülekezeti napot, amely a lelki napnak terveztem, minden rendes lelki napnak van egy témája. Én úgy készültem, hogy ez is egy rendes lelki nap legyen, tehát ennek is van egy témája. És ez így szól, hogy miért és hogyan szoktunk ellene szegülni a Szentléleknek, és hogyan múlhatjuk felül ezt a magatartásunkat. Az istentisztelet most annyiban formabontó lesz, ahogy azt már a hirdetésekben is elmondtam, hogy a tanítás nem egy, hanem két részből fog állni. A prédikációs rész után lesz egy rövid imádság, és azt követően egy negyedórás kávé-teaszünet. És arra szeretnék kérni mindenkit, hogy utána jöjjünk még vissza, mert lesz egy képmeditációs összegzés és lezárás. Az az ige, amely a mai témánknak az alapigéje, és amely alapján szeretném Isten üzenetét hirdetni a számotokra, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben található, a 7. fejezet 51. versében. Itt ezt találjuk: ti keményakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. Ez a szikrázóan kemény mondat az első keresztjén vértanú István diakónus szájából származik. A Jézusról szóló evangéliumot hirdette, amiért a vallásos zsidók Isten káromlással vádolták. És a zsidók legfőbb döntéshozó testülete az úgynevezett Sanhedrin, vagyis nagy tanács elé hurcolták, hamis tanukat is állítottak ellene. A nagy tanács vezetője, a főpap pedig kérdőre vonta, amire István egy hatalmas bizonyságtétellel felelt. És ennek a bizonyságtételnek a végén hangzik el ez a kemény mondat, hogy mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. Próbáljuk megérteni, hogy mi ez a jelenség, hogy a Szentléleknek való ellenszegülés, hogyan jelenik ez meg az életünkben, hogyan tekintsük ezt egyáltalán, és hogyan tudunk ehelyett a Szentléleknek való engedelmességre eljutni. Abból az állításból indulok ki, hogy a Biblia tanítása szerint az ember nem harmonikus lény. Ez ma már a lélektanban és egyéb az emberrel foglalkozó tudományágakban is alaptételnek számít, de mi most csak maradjunk a Bibliánál. Az ember nem harmonikus lény, hanem csupa ellentmondás, feszültség, valóságos gyűjteménye az ellentéteknek. Elég, ha ilyenekre gondoltok, hogy test és lélek, férfi és nő, érzelem és értelem feszültsége, vagy az ösztönvilág és a szellemi világ feszültsége, vagy annak a feszültsége, hogy egyszerre vagyunk kópiák, másolatok, és ugyanakkor eredetiek, megismételhetetlenek. Aki egy kicsit is őszinte magához tudja, hogy miről beszélek, hogy néha mennyire átéljük, hogy ellentétek feszülnek bennünk. Például a legnemesebb érzések mellett is milyen jól megfér a bosszú vágy, a gyűlölet. Nem vagyunk tehát vegytisztán csak ilyenek, vagy csak olyanok. Na most ugyanez igaz az embernek az Istenhez való viszonyára is. Az is ellentétes valóság. Kívánkozunk Isten közelébe, és menekülünk, rejtőzködünk előle. Már a legelső emberpárnál is ezt látjuk, Ádám és Éva kívánkoztak teremtőjük az Isten közelébe, és szívesen voltak a jelenlétébe, de az első adandó alkalommal ellene szegültek, amikor ettek a tiltott gyümölcsből. És ezután mi következett? Menekülés és rejtőzködés Isten elől. Az ember prototípusánál már ezt látjuk, és azóta is így működünk Istennel kapcsolatban, hogy szeretjük az Istent, kívánkozunk utána, de ugyanakkor menekülünk és rejtőzködünk is előle. És megvan ez a kettőség úgy is, hogy ha ateista valaki, meg úgy is, hogyha hívő ember valaki. még a legateistább, legistentagadóbb ember lelke mélyén is él rendszerint egy csöndes nosztalgia, hogy de jó lenne, ha tudnék hinni. És még a leghívőbb ember életében, vagy lelkében is ott van a lázadás, a tékozló fiúnak az örökös indulata. Hogy de jó lenne elmenni egy kicsit az atyai háztól, messzi vidékre, és kipróbálni, hogy milyen is az életet habzsolni. Tudsz-e valamit erről? Ez az én első kérdésem ma, mert a továbbiak érthetetlenek lesznek annak a számára, aki nem élte még át, hogy az ő élete is hallatlan feszültségeknek a gyűjteménye. De ha elismered ezt, és tudsz erről valamit, akkor a következő kérdésem mindjárt az, hogy mit teszel ezzel a feszültséggel? Sajnos az emberiség nagyobb része az elfojtás módszerét választja, ez ma már a pszichológiából átvett és meghonosodott, a közgondolkodásban is meghonosodott kifejezés, az elfojtás. Vagyis a kettő közül igent mond az egyikre, azt mondja, hogy én ez vagyok, ilyen vagyok, a többi pedig nem vagyok, és a többit igyekszik elfojtani. Természetesen, amit pozitívnak gondol magában az ember, arra mond igent, és amit negatívnak gondol magában, vagy mások negatívnak ítélik meg, azt tagadja. Ha ateista az ember, a hívő gondolatait, a hívő sejtéseit, ösztönzéseit nyomja el például. Ha pedig vallásos, akkor a kétségeit, meg a tisztátalan ösztöntörekvéseit nyomja el, mert úgy gondolja, hogy vallásos, illetve hívő emberekben nem lehetnek ilyen tisztátalan gondolatok és indulatok, és így azokat semmisnek mondja, letagadja. De miért olyan általános reakció, emberi reakció az elfojtás? Azért, mert látszólag ígér valamit. Azt ígéri, hogy egységes, harmonikus lesz az életem, feszültségektől mentes lesz az életem. Úgy akarom megszüntetni a bennem lévő feszültséget, hogy a számomra negatív töltetű gondolatokat és indulatokat ki akarom iktatni. Hát a feszültséghez kell egy pozitív, meg egy negatív pólus. És az elfojtásnak az a lényege, hogy amit én negatívnak gondolok, azt megpróbálom kiiktatni, és akkor csak a pozitív lesz. Megszűnik a feszültség. Hát lehet ez úgy is, hogy csak a negatív marad meg, de ezt mondjuk kevesebben választják. Tehát ki akarom iktatni a másfajta töltésű tartalmakat. Ám a bibliai példák, és azóta már a lélektani vizsgálatok is egyre meggyőzőbben bizonyítják, hogy ez a lehető legrosszabb megoldási kísérlet. Mert minél erősebben akarod kiiktatni, annál erősebben fognak jelentkezni. Ha másképp nem, akkor álomban fognak felszínre törni ezek az ellentétes töltésű tartalmak. Akár azt vallod magadról, hogy ateista vagy, akár azt, hogy istenhívő, ha elfojtod a benned lévő ellentétes töltésű hangokat és indulatokat, az csak olyan, mint hogy egy időzített bombát rejtegetnél magadban, elég egy szikra, és azonnal robbanni fog az egész. Ne tegyétek ezt, mert nem ez a bibliai megoldás. A Biblia ennek éppen az ellenkezőjét javasolja. Nem az, hogy még jobban lenyomjuk magunkban a lelkünk mélyén sistergő, ellentétes hangokat és indulatokat, hanem azt javasolja a Biblia, hogy hozzuk felszínre. Ne lenyomjuk, hanem hozzuk felszínre. Mit jelent ez a felszínrehozás? Azt, hogy Isten elé állva el kell ismernünk és el kell fogadnunk, hogy ez is bennem van. Ez is én vagyok. Ez is dúl bennem. Tisztátalan gondolatok, indulatok, tisztátalan vágyak, harag, gyűlölet, bosszú vágy, és lehetne sorolni. Akkor is, ha hívő ember vagyok, van bennem ilyen, és ezzel együtt vagyok, aki vagyok. Nézzétek, a Biblia alakja alakjai, a hithősök, a próféták, az apostolok ebben is bátorító példával járnak előttünk. Elismerték ők, hogy nem csak pozitív, hanem negatív töltésű tartalmak is vannak bennük. Ez is a részük. Nézzétek, hogyan beszél elő például Pál apostol. Gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Ez a pozitív, most jön a negatív. De tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen. És fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével, ott van bennem a tagjaimban. Ott van a lelkem mélyén, az az ellentétes törvény. Az a másik pólus, az a negatív, amiről nem akarok. Legszívesebben tudomást sem vennék. És mire jut Pál? Azt mondja, én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből, hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Hát benne van ez a feszültség, de nem úgy oldja föl, hogy ki akarja iktatni az egyik pólust, hanem úgy, hogy eljut vele Jézusig. Ezzel az ellentétes mi voltunkkal együtt vagyunk. Azok, akik vagyunk a pozitív és negatív töltésekkel együtt. Nem kiiktatni kell ezt a feszültséget, hanem kérni Istent, hogy jó irányba süljön el. Kérhetjük Isten segítségét, hogy ez a feszültség ne úgy süljön el, hogy robbanva rombol, hanem úgy, hogy előre lendítő erő legyen. Ahogyan a gépek vagy a gépjárművek motorjában is ez történik, hogy ami amúgy robbanva kárt okozhatna, az megfelelő szabályozással előre lendítő erő lesz. És akkor a következő kérdésünk, hogy mitől, hogyan válhat ez a feszültség az életünkben előrehajtó erővé. A bibliai válasz az, hogy attól, ha először is Istenhez hajt, ahogy Pálnál is láttuk, hogy észleli magában ezt a feszültséget, és ki is mondja, hogy milyen nyomorult vagyok én így, és ki szabadít meg ebből, és akkor oda megy Jézus, és azt mondja, hála Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Tehát, hogy ez úgy válhat ez a feszültség előrehajtó erővé, hogyha először is Istenhez megyek, az ellentétes töltésemmel, Isten elé állok vele, és imádságban felszínre hozom a lelkem mélyén sistergő ellentétes gondolatokat és indulatokat. Nézzétek, hogy hogyan hozza felszínre például Dávid, aki általában csodálatosan szép zsoltárokat írt, de nem mindig. Némelyik zsoltárjának ugyanis az volt a célja, hogy a lelke mélyén izzó ellentétes gondolatokat és indulatokat a felszínre hozza. Ilyen például az 58. Zsoltár, ahol az ellenségeiről ezt írja. Istenem, törd össze szájukban a fogakat, zúzd össze, Uram, az oroszlánok állkapcsát, tűnjenek el, mint a szétfolyó víz. Ha lőni akarnak, nyilaik legyenek tompák, járjanak úgy, mint a csiga, amely széjjel málik, vagy mint az elvetélt magzat, amely nem látott napvilágot. Hát nem egy esti imádság. Ám őszinte, valaki egyszer azt mondta, hogy az ember azért különleges lény, mert egyszerre van benne Isten és állat. Az amúgy istenes Dávidból itt most előbújt az állat. De nem elfojtja, nem azt mondja, hogy bennem nincs ilyen, én nem vagyok ilyen, hanem hagyja, hogy imádságban kitörjön belőle. És tudjátok, miért jó ez? Mert amíg Isten előtt imádságban történik ez a negatív kisülés, addig nem sért meg vele senkit. Sem magát, sem másokat. Nem befelé robban, nem is másra hányja rá, hanem Isten előtt történik ez az egész. Isten meg úgysem tudja vele megsérteni. Olyan ez, mint amikor a tűzszerészek lakott területen találnak egy bombát, akkor óvatosan elviszik egy lakatlan helyre, és ott robbantják fel. Mert ott nem fog senkiben sem kárt tenni. Amiről eddig beszéltem, az a születésünktől fogva bennünk rejlő feszültség. Itt a feszültség mindkét pólusa bennünk van, a negatív és a pozitív töltet is, ám van olyan speciális feszültség, amely kívülről, felülről ér minket. A legnagyobb erejű, de éppen ezért a legveszélyesebb feszültség, amivel kapcsolatba kerülhetünk. A mai igénk, mint egy reflektor fénye, világítja meg az emberi létnek ezt a speciális feszültségét, és ezt így mondja István, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. Tehát ezt a feszültséget, ami kívülről, felülről jön, ezt a Szentlélek hordozza. És mi akkor találkozunk vele, amikor isteni érintés ér minket. Na ez már magas feszültség. Ami bennünk van feszültség, az olyan, mint otthonunkban a 220 volt, az is sok mindent tud működtetni, és tud bajt is okozni, ha nem tanulunk meg bánni vele. De a magas feszültség az több ezer volt. Ott már jóval nagyobb teljesítményekről van szó, és éppen emiatt jóval nagyobb bajt is tud okozni, ha nem megfelelően érintkezünk vele. És ennek a mintájára mondom azt, hogy a Szentlélek által keltett magas feszültség, mert a mennyei magasságból, az Isten országából származik. És éppen ezért elképzelhetetlenül nagyobb erő, teljesítmény tud kisülni belőle, mint a bennünk lévő feszültségből. Betegségeket, megszállottságokat tüntethet el egy pillanat alatt, halottakat támaszthat fel, természeti törvényeket függeszthet fel ez a mennyei magasságból származó erő, ez a magas feszültség. Olyan cselekedetekre tehet képessé, amely emberi erővel, hatalommal, képességekkel lehetetlen végrehajtani. De most többféleképpen reagálhatunk erre a magas feszültségre, igénk a legáltalánosabb emberi reakciót részletezi, azt, amikor valamit üzen, vagy valamire késztet minket a Szentlélek, és az ember szinte ösztönösen az első mozdulatával ellene szegül. Ez az első ösztönös reakciónk, hogy nem. Ha maradunk a magas feszültség hasonlatánál, akkor az ellenszegülést így mondhatjuk, hogy elszigetelődés. Annyira leszigetelem magam a Szentlélek magas feszültségével szemben, hogy ki is oltom, hatástalanítom a magam életében. Megérintene a Szentlélek, és én leszigetelem magamat vele szemben. Ennek különböző dinamikai fokozatai vannak, lehet, hogy csak elzárkózom előle, lehet, hogy vitatkozom, okoskodok, vagy egyenesen visszautasítom. Ezek a dinamikai különbségek esetenként vagy emberenként változnak. Szinte minden ember így reagál, amit igénk így fejez ki, hogy atyáitokhoz hasonlóan ti is. Atyáinkhoz hasonlóan mi is, nekünk is ez az első reakciónk, neked is, nekem is, nincs kivétel. Ez ennyire emberi dolog, ez az első ösztönös mozdulatunk, hogy nem. A lényeg azonban most következik, ez annyira általánosan emberi reakció, hogy ezt az elszigetelődést nem csak az ateisták és hitetlen emberek végzik, hanem a vallásos és a hívő emberek is. Nézzétek, hogy István diakónus éppen korának a legvallásosabb emberei számára mondja, hogy mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A zsidó nagy tanács tagjainak mondja, akiknek az élén ott van a zsidó főpap. Hát ha volt vallásos ember, abban a korban ő volt a legvallásosabb. És nekik mondja István, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. Sőt, ez az elszigetelődés a Szentlélektől, ez éppen, hogy a vallásos emberekre a legjellemzőbb. Ez egy nagyon fájdalmas igazság, ami az egész Szentíráson végigvonul. Gondoljatok csak az Ószövetség, az egész Ószövetségre, gondoljatok a próféták szolgálatára. Isten lelke, Így mondja szó szerint az eredeti héber szöveg, hogy ráugrott, ráesett a prófétára, és akkor mondani kellett valamit. Rendszerint éppen a vallás ellen, a hagyományok ellen, a kultuszi áldozatok és ünnepek ellen. És mi volt a válasz? Elszigetelődés és ellenszegülés. És lefejezték a prófétákat, kettéfűrészelték, megölték a prófétákat. De az Isten nevében, a vallás védelmében fejezték le, a főpapok tanácsával és egyetértésével. A vallásos, de sokszor még hívő emberek is az Isten nevében ellenkeznek. Az Isten lelkének az ösztönzéseivel szemben. Az Isten nevében szigetelődünk el a Szentlélektől. Az Istenre hivatkozva utasítjuk vissza az Istent. Amikor új impulzusok jönnek Istentől, akkor leszigeteljük magunkat, ami vallásunk, vagy teológiai irányzatunk, vagy kegyességünk szigetelő anyagával. És így szigetelődünk el a Szentlélek hatásaitól. És az egész Ószövetségen végigvonul ez, és ez az egész folyamat a csúcsához érkezett el a názáreti Jézus Krisztus történetében, akiről azt mondja Isten igéje, hogy teljes volt Szentlélekkel. Hozta a Szentléleknek az üzenetét. És aztán mi történt vele? Először fokozatosan elszigetelődtek tőle, és attól a mennyei erőtől is elszigetelődtek, amit ő közel hozott, és amit amúgy elérhetővé tett a számunkra. Két hete láttuk, hogy néha annyira erős volt ez az elszigetelődés, hogy nem is tudott Jézus egyetlen csodát sem tenni. Például Názáretben annyira erős volt ez az elszigetelődés a Szentlélektől, hogy még ő sem tudott csodát tenni. Majd ez az elszigetelődés abba torkolott, hogy az Isten fiát az Isten nevében halálra ítélték. Tehát így állíthatjuk fel az egyenleget, hogy az ateisták a vallásosságtól szigetelik el magukat, a vallásos emberek viszont a Szentlélektől. Melyik a nagyobb bűn? Hát nem kétséges. Az ateisták ugye csak a vallásosságig jutnak el sokszor. Annak a tüneteit, annak az elmaradottságát nem akarják, nem olyan nagy bűn ám ez. Hát a reformátorok sem akarták. Az igazán nagy bűn és baj az, amikor a vallásos és hívő emberek a Szentlélektől szigetelik el magukat. Mi van emögött? Miért szigetelődik el ennyire az ember a Szentlélektől? Ennyire mást akar az Isten, és ennyire mást akar az ember? A tragikus az, hogy tulajdonképpen mind a kettő ugyanazt akarja. Teljesebb életre eljutni. Ezt akarja az ember, és az Isten is ezt akarja, és mégis elszigeteli magát az ember a Szentlélektől. Miért? Mert van az embernek valamiféle elgondolása arról, hogy hogyan lehet eljutni a teljesebb életre, ám van az Istennek is gondolata erről, amit ő már rég kijelentett a számunkra. És itt van az elszigetelődésnek az oka az én meglátásom szerint, mert nem ugyanúgy képzeli el az ember az élete kiteljesedését, ahogyan az Isten. Az ember az énjének a kiteljesedése által akar nagy lenni. Legyen meg az én akaratom. Hajoljon meg az én akaratom előtt a másik ember. És fogadja el még az Isten is, hogy én ezt akarom. Ez az én életem, azt csinálok vele, amit én akarok. Én legyek nagy. Az énem teljesedjen ki. Akkor fog kiteljesedni számomra az élet. Ez az ember gondolkodás módja és útja. Az Isten gondolata ezzel szemben az, hogy az énünknek előbb meg kell halnia ahhoz, hogy kiteljesedhessen. Jézus mondott erről csodálatos hasonlatokat, az egyik ugye a földbe esett magnak a képe. Ahogy a földbe hullott magnál is ez történik, hogy előbb elhal, és utána csírázik ki belőle az élet, a növekedés és a termés. Ez az élet kiteljesedésének az útja az Isten szerint. És az énünkkel is ez kell, hogy történjen, Mert úgy, ahogy van, önmagában nem alkalmas a kiteljesedésre. Az énem halálba adása azt jelenti, hogy lemondok arról, hogy a magam ura legyek, magam teljesítem ki, magam teljesítsem ki a önmagamat. És ezért hagyom, hogy belehúljon az énem Isten kezébe. Ott elhal, aminek el kell halnia. De ezután egy új én, egy új személyiség kezd kicsírázni, növekedni, kiteljesedni. Ahogy Pál mondta, élek többé nem én, nem az énem, hanem él bennem a Krisztus. Ez az a változás, ez az az új élet, ami az elhalásból kinő. Ha az ember enélkül akarja az énét kiteljesíteni, akkor abból nem kiteljesedés lesz, hanem önkiélés. Önmaga ráerőszakolása a többiekre, a világra, még Istenre is. Hogy hova vezet ez, hova vezethet, ezt a történelemben a diktátoroknál láthatjuk. Akik tulajdonképpen egy nagy önkiélést csinálták, és ebben önmagukat akarták ráerőszakolni a többiekre, a világra, még az Istenre is. Ezzel szemben, ha valaki Istennel akarja megélni önmagát, akkor abból meg önfelülmúlás lesz. Értitek a kettő közötti különbséget? Aki nem vállalja az alászállást, az másokat akar majd örökösen felülmúlni. Aki vállalja az alászállást, az meg önmagát fogja majd felülmúlni. Isten nélkül kiélem magamat, Istennel pedig felülmúlom magamat. Vagyis többet tudok kihozni magamból, mint ami eredendően bennem van. Hogy hogyan, erről szól majd a tanításnak a második része, ami már ennél rövidebb lesz, az már összegzés lesz, egy összegző lezárás, és egy festménynek a segítségével fogjuk megtenni. Most röviden imádkozzunk, és utána egy negyedórás kávé-tea szünetre várunk benneteket. Majd visszajönnénk ide, az a kérésem, hogy ezt még mindenki tegye meg, hogy még visszajön ide, és egy képmeditációs összegzés és lezárás jön. Most imádkozzunk.